Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Múlt havi Trianon műsorunk utózengéseként hazáról, Magyarországról nyilatkoznak különféle emberek első műsor részünkben, amely Fekete Ágnes korábbi műsoraiból készült. Meldöngetést és más népek ócsárlását ne várják, sokkal inkább egyfajta keresztény értelmezését népünk, nemzetünk, hazánk szeretetének, és mindehhez egy szilárd igei alapot is kap, aki figyeli a műsort. Ezt követően zene következik. Korábbi műsorunk egyikében már egyszer bemutattunk néhány felvételt Talita Kumi zenekartól. Most a Csillag a szívem című lemezükről következik az első 6 zeneszám. A zeneszót a tavalyi csendeshetünk szeretetről szóló rövid előadása követi, mellyel egyben zárul mai műsorunk. Tiszta szívvel kívánjuk Isten áldását a műsort hallgatóra, nyíljon meg értelme és szíve, értse meg a műsorunk valódi üzenetét.
Egy szülő mesélte el gyermekéről, hogy kirándultak, és ahogy ez minden családban lenni szokott, a testvérek veszekedtek. Az egyik kicsi gyermek annyira felhúzta ezen magát, hogy a következőt mondta. Ha hazamegyünk, én világgá megyek. Számomra a legmélyebb üzeneteket hordozza ez az egyszerű mondat. A felnőttek világára is igaz, azt tud igazán világgá menni, aki először hazaérkezett. Mindig van egy kályha, ahonnan elindulunk. Van az életünknek egy mély és emberi eszközökkel csak nehezen felbontható értéke. Ez a haza. Érdemes elméláznunk ezen mindenfajta szólamon túl. Mi is hazamegyünk, mindannyiunk számára vannak ízek, illatok, hangok, érzések, amik ezt a hazát jelentik. Azt a kiinduló pontot, ahonnan akár a megbánnivaló lázadások is elindulnak. A haza közösség.
Ha az ember magyar, akkor is egy közösséghez tartozik. Mit jelent ez számotokra, számunkra?
Néptáncolni volt szerencsém körülbelül 20 éven keresztül, és volt egy néptáncoktatóm, akinek az egyik legnagyobb dolog, amit köszönhetek, az az, hogy míg más veszprémi táncegyüttesek mindig erre voltak büszkék, hogy Kanadában voltak, meg Franciaország, bárhol, addig mi minden évben Erdélybe mentünk el. És emlékszem, hogy amikor így elkezdett az ember már így gondolkodni saját maga útján, akkor én 14 éves forma lehettem, amikor gimesbe volt szerencsénk először eljutni. Elszáras voltak minket családoknál. Egyik este, amikor beléptem a szobába, akkor a néni ott imádkozott egy pici magyar címernél. Fantasztikus volt ezt látni, hogy a néni azóta is tartja a magyarságát, holott akkor még az ember találkozott ilyenekkel, hogy az ottani benzinkutas csak azért, mivel magyar nyelven beszéltünk, egy-két órát megvárakoztatott, mert nem volt kedve kidolgálni. Nagyon kézzel fogható és mindennapi jelenség volt a diszkrimináció, és ők mégis csendesen de tartották a magyarságukat. És én akkor így elgondolkodtam, hogy akkor én vagyok a büszke magyar, aki Magyarországon azt tudja mondani, hogy magyar vagyok, meg fel tudok venni egy kokárdát, mert azt mondja a tanárbácsi. Ugyanúgy, mint a vallást, én biztos vagyok benne, hogy ez is belülről indul. Nem a külsőségben hiszek, de ugyanakkor nagyon fontos szerintem az, hogy igenis merjünk egy himnuszt énekelni, merjünk egy kokárdát felvenni, és hogy a gyermekeinknek ez természetes legyen. Hogy a feleségemmel mikor megismerkedtünk, akkor ő hajlamos volt azt mondani minden anyagi nehézségre, hogy menjünk külföldre, és akkor külföldön milyen egyszerű érvényesülni. Én meg mindig azt mondtam, hogy én tudatalatában nagyon hiszek, hogy nem véletlen, hogy Magyarországra születtem, és hogyha már Magyarországra születtem, akkor Magyarországon kell tudnom érvényesülni, és büszkének lenni arra, hogy magyar lehetek.
Egy hétig voltam külföldön, egy teljesen idegen országban, teljesen idegen környéken. Jó tudat volt, hogy igen, én haza tudok valahova menni.
Randóti közismerten zsidó származású volt, de úgy megfogalmazni magyarságot, hazát a Jőkösbe, az ritkaság. És én erre nem mondhatom azt, hogy hát milyen alapú, hát ő zsidó származású volt.
Elégedetlen vagyok a mai magyarság tudattal. Sokkal több mindent lehetne tenni a magyarságért. Sokkal inkább meg lehetne mutatni, hogy kik vagyunk.
Minden kisebb közösségekben indul ez, tehát én annyit tehetek érte leginkább, hogy a fiaimnak ezt megtanítom, és akkor talán így bűvült. Nagyon örülök, hogy általában, hogyha harcon a fiúk között, akkor ők huszárok és magyarok, és nem GI Joe katonák.
És hogyha azt mondom nektek, hogy Magyarország, akkor nektek mi jut az eszetekbe erről?
Budapest a középső része, és a Kárpátok körbe vesznek minket.
Nekem mondjuk így a szép kirándulóhelyek, akkor így rögtön beugranak így a megyék a fejemben, meg hát így, amit tanultunk mondjuk történelem órán. István meg a többiek, meg az ilyen magyar szentek, akikről rengeteget tanultunk az iskolába, Szent Erzsébet.
Nekem igazából biztonságot jelent, hogy itt élek, nincsenek ilyen pusztító árvíz vagy ilyesmik. Nekem ez számít meg az is, hogy nem más nyelven beszélek.
Tehát örülsz, hogy itt magyarul lehet beszélni minden gond nélkül.
Igen.
És én úgy mondjuk sajnálom, hogy így elvették Magyarország nagy részét, meg hogy ott maradtak ilyen emberek, akiket mondjuk nem tudnak visszaengedni ide mostani Magyarország részébe, meg hogy nem tudnak nekik így otthon találni, tehát találhatnának.
Ezeket honnét tudjátok, tanultátok a történelem órán? A szüleitek mesélték, vagy hogy?
Olvasok ilyenekről, meg hallgatom a híradót is.
Van egy könyv, ami igen nagy hatást gyakorolt rám, többször is elolvastam. Hambas Béla 5 géniusz című műve. Érdemes lenne minden magyar embernek elolvasnia. Azt írja, hogy Magyarország az a hely, ahol 5 géniusz találkozik. Európában egyébként szerinte 7 géniusz van mindösszesen. Ebből éppen a Kárpát-medencében összpontosul ennyiféle. Nem nemzetiségekről van szó, hiszen ez csupán néhány száz éve kialakult őrület, írja ő. Néhány száz éve senki nem határozta meg magát úgy, mint egy romantikus nemzeti hős, román vagy szlovák vagy magyar. A hazát sokkal inkább az ősi házam értelmében vették. És egy-egy terület, egy szokásközösség, egy géniusz, ahogy ő mondta, alkotta azt a mély érzésvilágot, amit a hazat akar. A géniusz jelent egyfajta hozzáállást a politikához, a közösség dolgához, jelent egyfajta étkezési szokást, a kultúra kibontakozását a dalban, vagy a prózában, és így tovább. Persze ezek sémák, mégis segítenek a lényeg megértésében. Szerinte nyomukban élnek Magyarországon déli mediterrán emberek, például Zalában vagy mondjuk Tihanyban. Úgy érzi az ember magát, mintha valamelyik földközi tenger partján elfekvő vidéken járna. Ezek az emberek nem vetik bele magukat teljes erővel a dolgok megoldásába, inkább a család kiterjedt közösségében élnek. Aztán ott vannak a nyugati típusú emberek, akik megteremtik a polgári élet alapjait. Erre a legjobb példa Széchenyi István. Majd a kelet, az alföldi ember, aki mindent megtesz szabadságáért. Majd az északi géniusz, akiknek legjellemzőbb korszaka a kurucfelkelés. Végül ott van Erdély, a maga különálló világával, ahol a fent és a lent mindig szétválik, mind az emberek között, mind a tájban. Végül azt a fontos állítást mondja, hogy ennek a Kárpát-medencének mindig is az volt a hivatása, hogy ezt az 5 géniuszt harmóniába hozza. Isten küldetéssel helyezte a népeket a földre. És miért lenne pont Európának ez a félteke ennyire sokszínű? A mi dolgunk az lenne itt már 1000 éve, hogy ezt a harmóniát megteremtsük. Persze soha nem sikerült. Nem álmokat kergetek, amikor ezt a gondolatot előhoztam. Mégis először a dolgokat szellemi szinten helyére kell tenni, majd azután történhet bármi is. Először mindenkinek a maga helyén meg kell vizsgálnia, mit jelent a harmóniára törekvés az ő számára. Nem a meghunyászkodásra gondolok, nem az erősebbnek átengedett hatalomra, hanem arra, hogy képes legyek a másik helyzetébe beleérezni magam. Ebben az országban mindenki a másikat szidja. Sokszor jogosan. De már rettenetesen unalmas napestig azt hallgatni, hogy ki tud valami még szörnyebbet mondani valakiről. Faluban a szomszédról, iskolában a kollégáról, kisebbségekről, többségről, politikusokról és milliárdosokról. Elég ebből. Sehova nem vezet ez az út. A saját sírunkat ássuk így. Hangsúlyozom, nem a jogos sérelmek eltusolásáról beszélek, hanem egyfajta szellemi ébredésről. Hogy az életünknek nem az a valódi tétje, hogy a másik mit rontott el. Az igazi tét, ez az ige. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Az életem nem a tárgyaktól függ. Ha kidől alulom az autó, ha ellopják a táskámat, ezek mind kísérték idei nyarunkat, akkor is az Úrban bízom. És mivel ő benne bízom, a jót és nem a rosszat teszem, és hűséggel lakom a földön, amit ő adott. Viccesen mondta valaki, 3 vonaton lehet utazni, az egyik gyors, a másik kényelmes, a harmadik magyar. Szeretek ezen utazni. Számomra ez teljesen összefügg azzal, hogy Istentől várom a segítséget. Hogy nem földi erőforrásokat keresek, mert tudom, hogy azok ideig óráig valók. Látom, hogy Istennek velem és ezzel a néppel dolga van. Az én kicsi boldogságomnak pedig egyetlen esélye, hogy vidáman zögykölödjön ezen a vonaton. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűség elé. Ámen.
Thank you. Ötödében cikáz. Arcod nem tudod már megtapintani. Tested működik, de nem szeretem. Álom, és mégis valóság. Álom, mely te vagy, s nem te vagy. Álom, mely dallamba ringad. Képregény, lakát angyalok és céli istenek. Közt ébredt fel és alszol, és alszol, és alszol el.
Éjszaka van, egy üres szobában, és én ülök egy széken, egy asztalnál, és csak jönnek a képek, a színek, az arcok, a szavak, a hangok, a gondolatok. Éjszaka egy üres szobában.
kőben vésett neved halad messzem. Összemúdult magad kemény kabútodban, fogsz állója ágyad. Szögletes ágyad kuszka magányában, süllyed tovább a langyos lábban.
és ajka, fehér az arca, adag mossa, adag mossa, feltekint még a sötét égboltra, nem találja, nem találja. Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Ó, Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
És fölzúgnakul a buszikereket, hajnal fele a Ravensbrück kifák, és megérzik a fény, hogy a gyökeret, és szél támad, és fölzen a világ, mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, harmadnapra legyőzte a halált.
Legyőzte a halált, mert reszülhetszik percje a világ.
Kiállt, de egybe holkozott.
sárga íróasztal, színes ceruzán, üveg gólyó, legó kockák, játékautó, ágyamon alvó állatom, labda csobban és lefröcsköl, hosszú móló, forró kövek, hüvön fekszem, halk zsivajban, csíkos strand törő közül. Most azt a percet neked. Te őriztél akkor, te voltál ott is veled.
A jóságról. Mi is pontosan a jóság? Érdekes, hogyha visszagondolunk a teremtés történetre, akkor ott senket a fülünkben az a mondata, hogy egy-egy nap után az Isten azt mondja, hogy minden, ami előállt, ugye az ő szavára az jó. Na most, hogyha ezt végig gondoljuk, és megnézzük közelebbről az ott található szót, akkor itt a jó az igazából azt jelenti, hogy megfelel a céljának. Tehát amire teremtve, alkotva lett, annak megfelel. Most akkor, hogyha jóságról beszélünk velünk kapcsolatban, akkor tulajdonképpen azt kell mondani, hogy az a jó ember, aki betölti a rendeltetését, az Istentől kapott rendeltetését. Olvashatunk olyat is az igében, hogy az Isten jó cselekedetekre teremtett bennünket. Itt fontos az, hogy nem a jó cselekedetekért van üdvösségünk, mert az kegyelemből van, az ajándék, viszont Isten szerinti jó cselekedetekre teremtett az Isten, tehát ez a rendeltetésünk igazából. És olyan csodálatos, hogy az igében ez úgy van megfogalmazva, hogy az Isten ezeket már előre elkészítette, ezeket a bizonyos jó cselekedeteket, amelyeket aztán mi végrehajthatunk. Aztán ugye itt lehetne arról beszélni, hogy természetünknél fogva mi nem vagyunk jók, tehát nem tudjuk betölteni a rendeltetésünket úgy, ahogy megszülettünk. Ezért van szükség a megtérésre és újjászületésre, mert csak ezek által tudjuk betölteni a rendeltetésünket.
És akkor ebből következik, hogy igazából a jóság Isten ajándéka. Mint ahogy a Szentlélek gyümölcsével úgy általában elmondtam, hogy azt Isten az ő lelke által munkálja bennünk. És akkor még itt is szeretnénk néhány segítséget adni ahhoz, hogy hogyan is válhatunk hát akkor ilyen emberekké, akik tényleg jók vagyunk ebben az értelemben, hogy betöltjük a rendeltetésünket. A legfontosabb, amivel kezdeni kell, azt már sokszor hallottuk, hogy minél jobban ismerjük meg Istennek az igéjét. Hiszen abból és azáltal tudjuk megismerni és ráhangolódni Istennek a gondolataira, Istennek az akaratára, hogy mi kedves és mi jó az Isten szerint. Aztán a második az az, hogy vigyázzunk a gondolatainkra. Tegnap este már itt volt szó ugye a gondolatok, érzelmek és cselekedetek kapcsolatáról. Most én abban az összefüggésben szeretném a gondolatokat emlegetni, hogy nem mindegy, hogy milyen gondolatoknak adunk mi helyet az agyunkban, a fejünkben, hiszen a gondolatokból indul el valahol aztán a cselekedet, a tett is, vagy ahogyan Jakab apostol fogalmaz, hogy a kívánság az, amiből adott esetben, ha én azt nem viszem oda az Isten színe elé, akkor bűn is fakadhat. Tehát a gondolatokkal kezdődik a dolog, ezért fontos, hogy engedjük, hogy Isten újra és újra megvizsgálhasson bennünket, meg ezért is fontos az ige tanulmányozása, hogy a gondolatainkat és a gondolatvilágunkat is egyre jobban az Isten igéje járhassa át és határozhassa meg. Fontos azt is tudni, és ezt talán a fiatalok felé különösképpen is szeretném hangsúlyozni, meg a nagyobb gyerekek felé is, hogy amit látunk és hallunk, az mind valamilyen módon elraktározódik a tudat alattinkban. Tehát nincs olyan, amit én már hallottam fiataltól, hogy ugye nézzük a tévét, vagy ilyen-olyan számítógépes játékok, és lehet, hogy nem a legmegfelelőbbek, de én rám nincs olyan hatással, rám nem lesz rossz hatással. Észre se veszi az ember, hogy milyen hatással lehet és lesz aztán rám. Lehet, hogy én azt gondolom, hogy így lerázom magamról, úgy tudok végignézni egy olyan filmet, vagy egy olyan számítógépes játékkal játszani, de ez olyan folyamat, amelyeket gyakorlatilag észre sem veszünk, csak majd adott esetben később már komolyabb. Lehet, hogy éppen már egy olyan cselekedet formájában jön elő, hogy igenis, ezek elraktározódnak a tudat alattinkban, és aztán valamikor, valamilyen formában előtörhetnek, és akkor nem biztos, hogy az nagyon jó lesz. Hát attól függ, hogy mit nézünk és mit engedünk ilyen módon közel magunkhoz. Ez tehát a második, hogy vigyázzunk a gondolatainkra, meg egyáltalán arra, hogy mit engedünk be, tehát hogy halljuk, de mennyire foglalkozunk vele, mit nézünk meg, nem mindegy, tehát itt is legyünk igényesek. Aztán a harmadik, hogy legyenek meggyőződéseink. Nagyon fontos a jósághoz. Miért? Mert a jósághoz igazából hozzátartozik az is, hogy ugyanakkor a gonosz, a rossz ellen küzdök. Tehát tulajdonképpen jó, tehát az Istentől kapott küldetésemet úgy tudom betölteni, rendeltetésemnek megfelelni, hogyha a gonosz ellen is küzdök. Tehát itt nincs olyan passzív magatartás, hanem küzdeni kell a gonosz ellen is. Nézzük csak meg Jézus Krisztusnak a földi tevékenységét, tehát amikor itt járt a földön, hogy azért abban keményen benne volt az ördög munkái meg hatása elleni küzdelem. Tehát a jósághoz ez is hozzátartozik. Viszont igazán harcolni akkor tudunk, hogyha vannak Isten Szent Lelke által kiformált meggyőződéseink, amik mellett aztán kiállunk bátran. Mert hogyha olyanok vagyunk, mint ahogy az egyik helyen írja az ige, hogy mint a nátszál, amelyet ugye most arról jön a szél, akkor arra fúj, arra hajlít, most az ellenkező irányba, akkor arra hajlok, hát ilyen ember nem fogja tudni a küldetését betölteni, és nem fog tudni harcolni igazán a gonoszság ellen. Tehát legyenek meggyőződésünk, azaz engedjük, hogy az Isten lelke úgy dolgozhasson bennünk, hogy ami szerinte való, ami szerinte igaz, jó, tiszta, az válhasson meggyőződésünké. És amellett tényleg aztán merjünk, és ehhez is lehet bátorságot kérni tőle kiállni. És ez a következő pont itt, hogy tényleg vegyük a bátorságot, hogy ahhoz, hogy más milyenek merjünk lenni. Adott esetben akkor is, hogyha az egész tömeg megy egy irányba, de én tudom, hogy az az irány nem Isten szerint való. Merjem azt mondani, hogy én az ellenkező irányba megyek. Társadalmunk eléggé nagy hatással tud lenni, meg ugye nagyon jól tudjuk, hogy milyen folyamatok játszódnak le, hogy médián keresztül, stb. Hogyan próbálnak hatni ránk, és vinni bizonyos irányba, és igenis, itt nagyon fontos, hogy akkor az Istentől kapott, Isten lelk által kiformált meggyőződésünk mellett merjünk kiállni mindenféle körülmények között, és ne vigyen a zár bennünket magával. Aztán az utolsó pont ide, fontos nagyon a gyülekezeti, tehát a testvéri közösség. Segít abban, hogy tényleg jó maradhassak, jó lehessek, tehát Isten szerint jó lehessek. És különösképpen is akkor segít, hogyha olyan közösséget tudunk formálódni, amely közösségben tényleg válvetve tudunk harcolni, tehát segítjük egymást, bátorítjuk egymást. Amikor valamelyikünk talán kint a világban, a munkahelyen, stb. Elbizonytalanodik, akkor tudjuk bátorítani egymást, hogy igenis mert vállalni azt, ami az Isten szerint jó, mert képviselni. Nagyon fontos. Tehát ezért is nagy-nagy szerepe van a gyülekezetnek a közösségben, hogy közösségnek, hogy együtt legyünk, hogy gyülekezeti alkalmakat tényleg látogassuk, és ott beszélgessünk ezekről, imádkozzunk együtt azért, hogy az Úr mindezekben segítsen nekünk, adjon bölcsességet, adjon bátorságot, erőt nekünk, hogy aztán kimenve a világba megint, akkor tudjunk határozottan kiállni az Isten szerinti jó mellett, és határozottan küzdeni a gonosz ellen. Hát körülbelül ennyi, amit én most szerettem volna, többet is lehetett volna, de nem szeretném, már így is hosszabb lett a bevezető. Én kívánom azt, hogy legyenek áldottak a csoportos foglalkozások, beszélgetések. Kívánok sok áldást a délelőthöz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. Rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség, a viszonthallásra!